Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni harmadik vasárnapra kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk Péter apostol első levelében, a második fejezetben, a 11. verstől a 20. versig a következőképpen. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Úrunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Régi igazság az, hogy az egyházat az engedelmesség tartja meg, és az engedetlenség viszi előbbre. Ez nem jelenti azt, hogy vessük el az emberi rendet, hanem azt, hogy inkább kell engedelmeskedni az Úrnak, mintsem az emberi törvénynek. Az Úristen ugyanis mindig az életet, a szépet, a közösséget, az előremutatót védi, az emberi sajnos nem mindig. Mai igénk egy nagyon aktuális kérdéssel foglalkozik, az engedelmességgel, a hatalomhoz való viszonnyal. Legyen az kicsi vagy nagy. Így hallhattuk, szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Ezzel kezdi a testi vágyakkal. Vannak ösztöneink, melyek kielégítése életszükséglet. Ennünk kell, innunk kell, mert ha nem tesszük, akkor testünk elsorvad. Szeretkezni ugyan nem muszáj, de ha valaki testileg, lelkileg egészséges, akkor idővel nem hagyja hidegen, a másik nem, és szerelmük gyümölcse lesz, lehet a gyermek. Így van ez ebben a világban, a Jóisten teremtő akarata szerint. De az emberek, mivel emberből vannak, nehezen uralkodnak ösztöneiken. Ha körbenézünk a világnak eme jóléti részében, akkor azt látjuk, hogy már rögtön az evéssel és az ivással problémák adódnak. Rengeteg a túlsúlyos ember, és ha a fajfenntartásra gondolunk, akkor bizony meg kell állapítani, hogy nem az ember uralja a szexualitást, hanem a szexualitás irányítja az embert. Lehet valakinek istene a szex, lehet az ivás, lehet az evés, lehet a játék, vagy éppen a hatalom. Minden, ami fontosabb, mint az Isten, az lesz a mindenható. Az fogja irányítani az ő életét. De maradjunk először igénk első soránál, tartózkodjatok a testi vágyaktól, így hallhattuk. Nem azt jelenti, hogy vessétek el, éljetek aszkéta életet, hanem azt, hogy uraljátok. A táplálkozás Isten adta örömforrás. Ha azonban az étel irányítja a táplálkozási szokásokat, akkor könnyen az zabálássá válhat. Hasonlóképpen a szexualitás is áldás, a hormonok játéka, jó tétemény a testnek, de ha valakinek a szexualitás az istene, az bizony átkot von maga után. A totális lemondás egyikről vagy másikról soha nem Istennek tetsző dolog. Hiszen minek teremtett volna Isten olyat, aminek semmi haszna se lenne az ő bölcs tervében. Aki azonban el tudja fogadni, hogy mindenben Isten az első, akkor minden adományt jóra tud fordítani. De ha akármit is Isten elé teszünk, akkor Isten csak másodlagos. Olyan nincs, hogy életemnek egy bizonyos területe fölött az Isten hatalmat gyakorol, de vannak területek, ami fölött én gyakorlom a hatalmat. Ez azt jelenti, hogy akkor két úrnak szolgálunk. A józan keresztény ember tudja, hogy a kísértéseket nem lehet kikerülni. A kísértés madara elszállhat az ember feje fölött, de az ember megakadályozhatja azt, hogy ez a madár a feje tetején fészket rakjon. Ugyanakkor vannak nagyon nehéz helyzetek. Gondoljunk azonban arra, hogy ami embernek lehetetlen, Istennek lehetséges. A véges ember a végtelen Isten szeretetével megállhat a nehéz próbák között is. Sokan szeretnének mennyországot itt a földön, de ennek lehetőségét csak az agresszív ideológusok hiszik. A hívő ember pedig nem hiszékeny, hanem hívő. És nagyon is realista, számol a bűn erejével, hatalmával, és éppen ezért életében iránytű a Mester. És Jézus Urunk mindig világosan beszél. Ezért, ha valaki keresztény, azaz krisztianoi, azaz Krisztus követő, akkor nem naív. Jól tudja a keresztény ember, hogy az emberek egynegyede rögtön tiltakozik, és nem fogadja el Isten szeretetét, Isten tanítását. Ők az útfélre esett mag történetében fedezhetők fel, lepereg róluk minden. A következő egynegyed befogadja ugyan, de hamar belefárad a jó cselekvésébe. Megpróbál a további egynegyed küszködve, csak azért is, fogvicsorítva, izzadság szagúan, keresztényként, azaz Krisztus követőként élni, de ők hasonlítanak a tövisek közé esett mag esetéhez, mert aztán végén nem ők győznek, hanem a körülmények. Amikor minden sikerül, az Isten áldása, amikor befogadom a tanítást, amikor az gyümölcsöt hoz, termést hoz, 30-szorosat, 60-szorosat, 100-szorosat. Tény, hogy az emberek meggyőzése a jóról, a szépről, az emelőről a legnehezebb feladat. Nem csak prédikátoroknak, politikusoknak is. És minden közösség élén álló embernek legalább egyszer beletört a bicskája ebbe a próbálkozásba. Szeretett volna valamit megértetni a másikkal, de nem sikerült. Ugye voltunk már így, talán még mérgesek is lettünk magunkra, a világra, a környezetre, a másikra, mert nem sikerült valamit megértetni azzal a másik emberrel. Hányszor csapja össze a gyakorló szülő is kétségbe esetten kezeit, mit tegyek, mit csináljak, nem hallgat a gyermekem rám. Sok-sok tragédia megelőzhető lenne, ha az egyik ember megértené a másikat. De valahogyan mégsem tudunk egységre jutni. Ennyire bonyolult lenne a szó? A szó Isten adta adomány, eléggé bonyolult, de azért egy nyelv van, amit viszonylag hamar mindenki megért, és legkevésbé ért félre. Ez a szeretet nyelve. A tudatlanság elleni harcban ezért a legfontosabb fegyver a jó cselekedet, a szeretet szava. Hiába a legszebben csengő angyali szó, ha nincs benne szeretet, akkor csak pengő érc, zengő cimbalom csupán, ahogyan Pál írja a korintusiaknak. A tudatlanságot, Isten tagadását felosztani csak is a jó cselekedetek gyakorlásával lehet. A jó eloszlat minden kétséget. Sajnos sok ember egy-egy jó cselekedet mögé bújtatja el alja szándékát. Ők azok, akik gonoszságuk takarójául használják az Istentől kapott teremtményi szabadságot. Akik azonban megismerték az Isten igazságát, azok Isten kegyelme által csendben, békében, olykor némán szolgálnak. Ennél értetőbb bizonságtétel nincs. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved, olvashatjuk később igényben. Nincs ember, aki ne szenvedne. A szenvedésből mindenki megkapja a maga részét. Amit látunk, az sokszor kevésbé fáj, mint amit nem látunk. Kívülről úgy néz ki, hogy minden rendben, aztán látjuk, ha közelebb megyünk a másikhoz, hogy nem így van. Sokszor el kell szenvednünk ebben a földi világban sérelmeket, és ez alaposan megvisel minket. Vannak helyzetek bőven, amikor jól tudjuk, igazunk van, de igazunknak nem tudunk érvényt szerezni. Igénk mégsem ezekről a helyzetekről szól. Amikor magunknak okozunk bajt, Isten akkor is mellénk áll, segít, de ez nem az a kegyelmi állapot, amiről Péter apostol itt ír. Amikor saját butaságunk terhenyom, amikor életvezetési hibáink következményének súlya alatt nyögünk, és mindeközben Isten megsegít minket, mert a rosszból is a jót hozza elő, ez még nem a kegyelmi állapot. Ez egyszerűen csak Isten gondviselő szeretetének a megnyilvánulása. Ő lehajol a bűnös emberhez, mert szereti az embert. Nagyon-nagyon szereti. A kegyelmi állapot az egészen más. Amikor valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, na az az igazi kegyelem. Amikor valaki Isten ügyéért szenved hátrányokat, megkülönböztetést, az a kegyelmi állapot. Amikor nyilvánvaló, hogy a jó ügyet szolgálja valaki, az embert menti, a közösséget igyekszik óvni, építeni, amikor nem kérdés, hogy tevékenységével vagy szavaival az adott közösséget emeli, és ennek ellenére csak megvetés, hátrány, szenvedés jut neki osztályrészül, ez a kegyelmi állapot. Ha valaki igazságtalanul szenved, az erőt ad az elviseléséhez. De ha valaki alapos indokkal hordozza a büntetést, és állapota belefér a beszámíthatóság kritériumába, az bizony megtöri. A börtön falain kívül is sok-sok ilyen megtört, megfásult lelkületű embertársunk él közöttünk. Közömbösségük ingoványából kimenteni őket, az emberi erőlködés jó akarat ellenére is szinte lehetetlen. Aki csak lefelé akar nézni, annak hiába állítatik fel a részkígyó, a megmenekülés útja. A kivezető út meglátásához, megtalálásához mindig szükség van arra, hogy fölfelé nézzünk. A keresztény ember tudása az, hogy nem csak előre néz, gondolkodik a holnapban és a holnap utánban, hanem fölfelé is. És ez egészen más távlatot ad neki. Így olvashatjuk igénkben. Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok. Nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Jézus az ő tanítványait nem egyetemi katedrán való elvont elmélkedésre hívta el, és nem is arra, hogy dogmatikus okoskodásokat találjanak ki, amit az emberek persze rendre nem értenek, Jézus követésre hívta el az övéit. Arra, hogy úgy éljenek, cselekedjenek, ahogyan ő azt tette. Azaz szolgáljanak mindvégig, és legyenek hiteles bizonságtevői Isten önfeláldozó szeretetének. Sajnos az egyház nem csak szédítő magasságokat, de gyalázatos mélységeket is megjárt az elmúlt 2000 esztendőben. Így aztán most is vannak olyanok, akik miatt gyalázzák Krisztus egyházát. Hatalommal való visszaélések miatt, szexuális és pénzügyi botrányok miatt az egyháznak a tekintélye csökken. Nincs olyan felekezet, ahol mindenki tiszta. Az pedig nem lehet igaz, hogy de hát így van ez mindenütt a világon. Jézus és az ő tanítása megmarad ennek ellenére tisztának, követendőnek, ha az ember besározza magát, nem Krisztus ügye sározódik be, hanem az ember. Amikor az egyházi közösségekben is különösképpen lendületét veszíti a Jézusi lelkület, megsokasodik a bűn és a közömbösség. Ilyenkor elveszti erejét a szó, ilyenkor egyetlen lehetőség van a hitelesség visszanyerésére, a szavak nélküli szolgálat, a jó megcselekvése. Ilyenkor kell segítő jobbot nyújtani másoknak. Persze ez nem olyan egyszerű, hiszen ha megfogjuk valakinek a kezét, onnantól kezdve felelősséget is vállalunk érte. Jót tenni jó, azért, mert mindenki emelődik általa. Az is, aki cselekszi, és az is, akivel jót tesznek. A jó cselekedetek kérdése azonban nem csak két ember ügye, hanem mindenkié. Mert ha történik a jó, akkor tulajdonképpen történik az Isten akarata. Történik maga az Isten. Istenes hívő életet nem lehet tisztességtelen magatartással élni. Ennek ellenére elkél az apostoli buzdítás az első keresztények között is, meg a mostaniak között is. Az egyik fő ok, amiért az apostolok újra és újra a jóra való buzgolkodást állítják az első Krisztus követők elé például, ez amiatt van, hogy az ember nem kereszténynek születik. Az ember embernek születik, és keresztényé válhat. A Krisztus követés ugyanis személyes, önkéntes döntés alapján felvállalt célirányos magatartás, ami a mindennapi jó melletti döntés következetességében nyilvánul meg. Ez nincs csak úgy magától. Ez bizony tanulni kell, olykor újra kell tanulni, mert még a legkiválóbbak is elbotlanak, vagy meglankadnak a jó cselekvésében. Manapság, amikor a tisztesség egyenlő a jogossággal, de a jogosság nem egyenlő az igazsággal, és ezért számtalan igazságtalanság terheli a világot, és benne kicsiny hazánk társadalmát is, különösen is fontos felhívni a figyelmet a jó megcselekvésére. Ezek ugyanis irányt mutatnak, mintát adnak, megoldást jeleznek. Nagyon fontos a keresztény ember számára, hogy részt vegyen a karitatív, szociális munkában, de nem a keresztények Istentől rendelt feladata az, hogy a társadalom igazságtalansága által előállt sok-sok problémát a keresztények megoldják. A hatalom, amit kapott a vezető, azt neki arra kell fordítania, hogy a közösség emelődjön. Ha spórolnak az oktatáson, az egészségügyön, a rendőrségen, a katonaságon, a kultúrán, ha tisztességtelenül magas adókat vezetnek be, ha méltánytalanul alacsony fizetéseket állapítanak meg, akkor a gonoszt pártolják. Mindenki látja, mindenki érzi, hogy válságban van ez az egész világ, és hogy ezt a válságot nem a kisember idézte elő. A kisembert noszogatni, hogy két filléréből legalább egyet adjon oda a szociális gondok enyhítésére, amit nem ő okozott, egyébként is Mari néni és Pista bácsi rösteljék magukat, hiszen ők az okai még a globális felmelegedésnek is. Ez nem más, mint a hatalmon lévő vezetők bicskanyitogató arroganciája és felháborító pimassága, mely megmutatkozik az Isten törvényeinek következetes semmibevételében. A világnak azonban nem csak kezdete, de egyszer vége is lesz. A sajátunknak gyaníthatóan hamarabb. Azaz a meglátogatás napja, az Isten számon kérése egyszer bekövetkezik. Aki akar, az számolhat ezzel. Aki pedig nem akar számolni az Úristennel, hát lelke rajta. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, köszönjük, hogy gondot viselsz népedre, és szeretettel veszed körül az egyet is. Köszönjük, hogy visszahozod az elveszettet, és minket is keressel megtartó igéddel. Add, hogy ennek veled együtt örüljünk, és mindenkor áldjunk téged, Jézus Krisztus Urunk által. Amen.